Jókai Mór grandiózus regénye, a kőszívű ember fiai, a Vörösmarty Színház vendégjátékaként érkezik a Nemzeti Színházba Budapestre, mégpedig május 22-én. A darab bemutatója márciusban volt a Székesfehérvári Színházban. A telefon túloldalán nagy szeretettel köszöntöm az előadás rendezőjét, a teátrum igazgatóját, Szikora Jánost. Szervusz!
Szervusz, szervusz, és szép napot mindenkinek, aki hallgatja a beszélgetésünket.
Elsőként talán arról, hogy miért pont ez a regény, hogyan esett a választás éppen a kőszívű ember fiaira?
1848-ról rengeteget tudunk, vagy legalábbis azt hiszik, hogy nagyon sokat tudunk, de az az igazság, hogy 1848 és mindaz, ami azt megelőzően, meg azt követően történt, az ennél sokkal bonyolultabb és komplikáltabb, mint amilyen leegyszerűsített képet nyerünk az iskolai ünnepélyek után magunkban. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak éreztem, hogy ezt a korszakot igazából a maga teljes mélységében érdemes volna megpiszkálni, és nem lehet autentikusabb személyhez fordulni ebben a kérdésben, mint Jókai Mór. Mert Jókai Mórról pontosan tudjuk, hogy ő benne volt a tűzvonalba. Ő ott volt az első 10 között, mindent tudott, mindent látott, mindenhol ott volt, és ő ezt pontosan tudta magáról. Ezért is írta meg ezt a regényt, úgyhogy ezért esett a választásom arra, hogy visszanyúljak a regényhez, és azért örülünk ennek a Nemzeti Színházas vendégjátéknak, és annak, hogy a budapesti közönségnek is bemutathatjuk, mert nem csak a Baradlai család történetét mutatjuk be, hanem bemutatjuk a kőszívű ember fiai kapcsán a 19. század közepi Magyarországot, ami egy végtelenül ellentmondásos és megosztott társadalmat takar. A mai Magyarország is egy végtelenül megosztott ország képét mutatja, ennek a megosztottságnak a párhuzamát pedig nagyon-nagyon jól meg lehet húzni a kőszívű ember fiaival.
Igen, elmondhatjuk szerintem, hogy a regényben is elég komoly történelmi hűséggel mutatják be a korszakot. Mennyire fontos ezeknek az eseményeknek a úgymond dokumentarista történelemhű bemutatása a színpadon is, az előadásban?
Igen, fontos. Fontos, mert őszintén szólva kicsit elszégyeltem magam, amikor úgy alaposan újra átolvastam a könyvet, és a könyvből tudtam meg, amit egyébként tudhatnék, de hát nem tudtam, és szerintem az emberek többsége nem tudta, hogy ott van nagy nemzeti büszkeségünk, a Lánchíd. Azt ugye azért nem nagyon tudjuk, hogy a Lánchidat a 49-es szabadságharcot vérbefolytó Hajnau adta át, ő vágta át a szalagot. Ezt például nem tudjuk. Nem szoktuk tudni. Ez csak tényleg egy kiragadott példa. Vagy például néhány nappal megelőzi a március 15-én kirobbant pesti forradalmat a bécsi forradalom. De a bécsi forradalomban például az embereket nem a szabadságvágy hajtotta az utcára, hanem az a felháborodás, hogy rettenetesen leértékelték a bécsi pénzt, a forintot, és ez a fajta infláció akkor a társadalmi felháborodást keltett, hogy az emberek kimentek tüntetni, de tulajdonképpen azért mentek tüntetni, mert óriási magas az infláció. Aztán persze később ez átformálódott, ez a tüntetés egy egészen más politikai tüntetésé és mozgalommá, de ez volt például a kiinduló ok. Tehát ezek végtelenül izgalmas összefüggések.
Akkor mondhatjuk azt is talán, hogy a regény vagy a darab ma is igen aktuális kérdéseket feszeget. Mitől aktuális ez most a mai világban, ez a történet?
Ebben a regényben vannak, akik életüket és vérüket a szabadságért. Vannak, akik azt mondják, hogy hát azért ne siessünk annyira itt az életemmel, meg a véremmel, azért valamiből meg is kell élni, és azért nem árt a Habsburgokkal jóba lenni. Ki tudja, hogy Kossuthnak lesz-e igaza, Kossuth hozza-e majd a felemelkedést, vagy pedig azok a fajta bizniszek, amit az osztrákokkal való együttműködés kínál. A túlélés, a megélés, az életben maradás, és az, hogy ennek az életben maradásnak mi lehet az ára, és ezt az árat megfizetem-e annak érdekében, hogy egzisztenciálisan jól érezzem magam. Hát ezek azért elég kemény kérdések.
Hát igen, vajon, igen, és talán, bocsánat, bele is mehetnénk most ilyen aktuál politikai dolgokba is, de lehet, hogy fontosabb lenne talán így a darab kapcsán, vagy a regény kapcsán az alap értékekbe belemenni, hogy mint például a hazaszeretet, a család, vagy ugye az önérdek, vagy mondhatjuk, hogy a becsület, hogy ebben az előadásban melyek azok az értékek szerinted, amelyek hangsúlyosabbak, illetve most is aktuálisabbak?
Van egy nagyon érdekes mondat a regényben. Van a regénynek egy olyan figurája, amit a film nem ábrázol. Ez Salamon, a zsidó zsibárus, akinek egyébként Jókai érdekes módon elég nagy szerepet szán több fejezetben, nem csak a regény elején, a történet elején, hanem a végén is elég nagy hangsúllyal előkerül. Ennek a zsibárusnak van egy érdekes mondata, amit éppen Baradlai Richárdnak, a huszárkapitánynak mond. Azt mondja, hogy jegyezze meg, fiatal ember, a becsület a legjobb üzlet. Uh-huh. Nagyon eltalált.
Tehát akkor, igen, akkor a hazaszeretetnél, a önérdeknél fontosabb a becsület.
Illetve összefügg.
Összefügg
mindazokkal a, hát ma talán úgy mondanánk, hogy alapemberi értékekkel, amelyek változon a világ így vagy úgy, de igazából nem nagyon változnak. A hűség, a becsület, a szeretet a családhoz, a hűség a hazához, ezek olyan alapemberi értékek, amelyek az idők során nem nagyon változtak.
A korábbi nyilatkozataidban olvastam arról is, hogy az előadással a fiatalabb nézőkhöz is szeretnél egy kicsit szólni. Hogyan lehet ezt a történetet úgy bemutatni nekik, hogy izgalmassá váljon? Mitől lesz ez időtálló, maradandó?
Hát, ugye az egyik kulcs az az, hogy azt mondja, mi a cím? A kőszívű ember fiai. Ezek srácok, ezek fiatal emberek, és nálunk is nagyon fiatal színészek alakítják a főszerepeket, és az ő sorsukon keresztül bontakozik ki előttünk a 19. század Magyarországa. Ezek a fiatalok, ma úgy neveznénk, ugye kicsit ilyen trendi kifejezéssel villogjak itt a hallgatók előtt, hogy életpályamodell. Az egész történet egy végrendelet felolvasásával kezdődik, és abban a végrendeletben benne van ennek a három fiatalnak az életpálya modellje, amit az édesapjuk rájuk hagyományozott. És aztán az egész regény arról szól, hogy ezek a fiatalok mindent máshogy csinálnak, nem követik ezt az életpálya modellt, igen ám, de akkor mit kövessenek? És ebben meglehetősen csak az ösztöneikre hagyatkozva lépnek, és ezek az ösztönök jót súgnak nekik. Tehát adva van három rendkívül szimpatikus, tehetséges fiatal színész, ők viszik lendületesen ezt az egész történetet, és azért most már jó néhány diák előadásnak nézője voltam, tehát kíváncsi voltam a srácoknak a reakciójára, és azért nagyon jól esett, hogy tomboltak a végén. Úgy érzem, hogy talán ez a fajta történet, ami arról is szól, hogy egy fiatal ember a körülmények hatására hogyan határozza meg a sorsát önmaga, nem pedig egy általa készen kapott életpálya modell alapján. Tehát ez nagyon-nagyon jól esett. Én bízom benne, hogy ez minden fiatal, aki eljön, meg fog.
Hát ez nagyon jó hallani. Így a végén még mondjuk el mindenképp, hogy kiket láthatunk a főszerepekben, és még egyszer, hogy akkor pontosan mikor is lesz a Nemzeti Színházas bemutató itt Budapesten.
A kőszívű ember fiai. A kőszívű ember, kik a fiúk? Kovács Tamás, ő a huszárkapitány, Imre Krisztián, ő a Baradlai Ödön a legidősebb fiatalember, és Ionescu Raul, fiatal egyetemista színész hallgató, a legkisebb srác, a Jenő. Rajtuk kívül a színház szinte teljes társulata felvonul.
Tehát egy grandiózus műről beszélünk, történetről, igen, sok szereplővel. És akkor a pontos dátum pedig?
Május 22-én este, Nemzeti Színház.